A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélgetünk hétről hétre, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten a sémákkal küzdők reakciójában, ami olykor belső küzdelmeket okozhat, de sokszor a társ kapcsolatainkat is megnehezíthetik. A mai adásban ismét az önfeláldozás sémáról beszélgetünk, folytatjuk a múlt héten megkezdett gondolatmenetet. Kérlek, hogy röviden foglald össze, hogy mi jellemzi az e-sémával küzdő embert.
Az alapvető jellemzője az, hogy belső késztetésből kiindulva törekszik arra, hogy mások szükségleteit betöltse és kielégítse, de a saját szükségleteinek önmaga értékelésének a rovására.
És hát ugye egyszerre van jelen az a késztetés, hogy tenni kell másokért, de ez azzal párosul, hogy közben ő azért mégsem érzi igazán jól magát, mert hiszen saját magára meg nem tud ráhangolódni.
Pontosan így van, és mindez krónikussá is válhat, hiszen ezzel a sémával élő személyek általában az életüknek nem csak egy-két, hanem több területén is ugyanezzel a magatartás móddal élnek, aminek a hátterében azt látjuk, hogy túlzott felelősséget vállalnak másokért, bizonyos szempontból pedig a saját szükségleteikkel nem törődnek, és magukat nem értékelik.
Minden séma esetében, így az önfeláldozás sémánál is háromfajta cselekvési választ tudunk adni, hiszen a séma nem úgy működik, hogy aki küzd vele, az szükségszerűen egyfajta módon viselkedik, hanem többfajta cselekvési válasz lehetőség van mindegyiknél. Melyek ezek az önfeláldozás séma esetében?
Igen. Ha a séma teljesen markában tart valakit, és a séma szintiszta logikája érvényesül, akkor ő a lehető legtöbbet igyekszik majd adni másoknak, és semmit nem kér érte cserébe, nem is vár érte semmit cserébe. Nem egyszer, ha valaki adna neki valamit cserébe érte, azt nem is tudja elfogadni, elutasítja, esetleg fölháborodik. De nem azért csináltam, hát minek képzelsz te engem, és a többi. Tehát ad, nemhogy nem vár semmit, adott esetben nem is képes elfogadni semmit. Tulajdonképpen elveszek valakitől akkor, ha nem engedem, hogy adjon nekem. Hogyha élettapasztalatainkat vesszük, például hajléktalan emberekkel, beteg emberekkel, krónikusan súlyosan beteg emberekkel, haldoklókkal, idősekkel, akkor föleleveníthetünk olyan élményeket, amikor mi vagy segítőként, vagy egy segítő helyzetben találva vagy hozva magunkat, igyekeztünk joggal mások rendelkezésére lenni, hiszen mi erősek voltunk, tudtunk adni, lehetőségek birtokában voltunk, a másik személy pedig éppen nem vagy alig, és hányszor tapasztaltam meg papként is, segítő szakemberként is, hogy azok, akik látszólag semmivel nem tudnak hozzájárulni mások életéhez, milyen nagyon fontosnak tartották a saját méltóságuk, önbecsülésük, reményük föntartása érdekében, hogy a maguk lehetőségéhez képest adjanak. Hogy a maguk lehetőségéhez képest kölcsönössé tegyenek egy kapcsolatot. Hogy segítőként milyen fontos valakinek, aki semmit nem tud adni, hogy megköszönje, amit kap. Hogy kifejezzen valamit abból, hogy ő most mennyire hálás. Vagy hogy egy simogatással, vagy egy pillantással adjon valamit annak, aki ő neki segít. Hajléktalan emberekkel való találkozásaimban újból és újból megdöbbenek azon, Ahogyan olyanok, akikre mi azt látjuk, hogy semmiük nincs, vagy ha van, az nagyon alkalomszerű és nagyon rövid időszakra vonatkozik csak, hogy ők hogyan tartják fönn az életet magukban, a saját méltóságukat, hogyan igyekeznek azáltal megszilárdítani, hogy nem egyszerre egészen megrendítő módon adnak abból, amiük nekik van.
És hogyha én nem engedem, hogy más adjon, azzal őt bántom tulajdonképpen?
Azt lehetne mondani, hogy igazságtalanságot követek el vele szemben. Mert méltányos lenne és jogos, hogy az emberi kapcsolatainkban, amelyekben kölcsönös helyzetek állnak elő, például egy családban egészen nyilvánvalóan, ahol kölcsönös függésben vagyunk egymástól, ami nem egyenlő a függőséggel, hogy a függés az teljesen természetes, hogy ezekben a helyzetekben megfosztom a másik embert, megtagadom tőle azt, hogy ő hozzájáruljon mások életéhez, és ezt még, ha tovább visszük, azt is lehetne mondani, hogy ezáltal nem engedem meg neki azt, hogy jogosultságokat szerezzem. A szakirodalom nevezi ezt így, lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, vagy egy picit életidegen. A jogosultság azt jelenti, hogy valaki érdemeket szerez, talán ezt a kifejezést jobban értjük, hogy úgy tekinthet magára is, úgy élheti meg saját magát is, vagy egy kapcsolatot, amiben van, hogy nekem ezek után kérnem is szabad. Hogy fordulhat úgy az élet, hogy én vagyok gyönge, és ezért tulajdonképpen szabadon megtehetem azt mindenféle bűntudat vagy szorongás nélkül, hogy azt mondjam, hogy légy szíves, most te segíts nekem. Egyszerűen azért, mert jó érzéssel gondolhatok arra vissza, hogy két nappal ezelőtt én segítettem neked. Hogy egy héttel ezelőtt, mikor te voltál beteg, akkor én szolgáltalak ki téged. Ezért most jogosultságaim vannak arra, hogy kérjek, hogy bátran kifejezzem azt, ami az én igényem és szükségletem, és átélhessem azt, hogy te adsz nekem, és hogy egy kölcsönösségben élünk egymással.
Tehát, hogyha valaki a séma logikáját követi, akkor az is vele járhat, hogy nem engedi, hogy mások adjanak neki.
Pontosan.
De milyen más cselekvési válasz van még az önfeláldozás sémával küzdő ember esetében?
Igen. Most a másik nagy csoport az akkor jelenik meg, amikor valaki próbálja elkerülni azokat a helyzeteket, amiben fölmerül a szorongása, lehetséges bűntudata, lelkiismeret furdalásnak a lehetősége, esélye. Ezért tulajdonképpen, mint nagyon gyakran az efféle magatartásmódban kezdjük elkerülni azokat a kapcsolatokat, amelyek egyébként az életünk számára fontosak lennének, vagy lehetnének.
Ez hogy működik a gyakorlatban, hogy azt mondja valaki, hogy majd én szinte kényszeresen mindent megoldok egyedül, és nem fogadok el segítséget, vagy hogyan működik?
Igen, kerülöm egyrészt azokat a helyzeteket, amelyekben aktívvá válik az a belső indítatásom, hogy most muszáj tenni, most muszáj valakiért cselekedni, most muszáj őrá hangolódnom, most muszáj, mert különben azt fogom megélni, hogy nem vagyok jó, hogy nem vagyok rendes, hogy nem vagyok elég értékes, így, mert hát, hogy akkor önző vagyok. Ebből mi következik? Kerülöm akkor az olyan helyzeteket, ahol indítatást érzek majd abba az irányba, hogy adjak, vagy hogy segítsek. Ezért inkább ne is lássak gyerekeket, ne is lássak hajléktalanokat. Be nem megyek a kórházba, illető esetleg azt mondhatja, hogy hát én olyan rosszul vagyok már a kórház szagától is, mondom is a férjemnek, hogy én be nem tudok oda menni, hát nem bírom elviselni azt, ahogyan látom azt a sok szenvedő embert. Például ilyen kijelentések jelenhetnek meg. De ugyanehhez a csoporthoz tartozik az, amikor azt igyekszem elkerülni, hogy olyan helyzetekbe kerüljek, ahol el kell venni. Ahol azzal a szabadságommal kellene élni méltán és jogosan, hogy valami rámeső részt most elvegyek.
Például?
Hirtelen az jutott eszembe, képzeljünk el egy csapatot, akik kosárlabdáznak, vagy fociznak. És képzeljük el, hogy valaki gólhelyzetben van. És hát akkor ő még azt lepasszolja. Valakinek aki sokkal rosszabb helyzetben van. Egyszerűen nem képes élni azzal a lehetőséggel, de nem is akar, amiben ő került a középpontba. Ahol most ő élheti meg, hogy övé az utolsó szó, vagy éppenséggel az a dobás, vagy az a rúgás, amivel a csapatpontjainak a száma növekszik. Ezért inkább ő le se megy. Le se megy.
Hát ugye az a működési mód kezd el dolgozni, gondolom ilyenkor, hogy nincs saját magával, nincs saját magára hangolódva, nincs ott ez a lehetőség.
Igen, igen. Vagy például képzeljük azt el, hogy valaki nagyon jól tud énekelni, de nem tudja elviselni, ha nézik. Elviselhetetlen számára, hogy a középpontban van, hogy ő valamit tesz, és akkor egy tapsvihar történik. Még az is elképzelhető, hogy nem tudatosan ezt a tehetségét minden erővel igyekszik nem kibontakoztatni. Belesül az énekbe, elfelejti a szöveget, véletlenül könyvbe lábad a szeme, és a többi, elbicsaklik a hangja. Vagyis maga számára is esetleg alig érthető módon, mintha a saját sikerének az ellensége lenne.
Én ezt akartam is kérdezni, hogy ez mennyire tudatos mondjuk egy ilyen helyzetben vajon?
Ebben nincsen akaratlagosság. Ez szinte megtörténik azzal a valakivel, aki átéli. Például az ilyen személy utálja, ha ünneplik. Elviselhetetlen számára, hogy ő kerüljön a középpontba, és akkor ő kapjon, és megint kapjon, zavarba jön, sőt, mindent megtesz azért, ez lehet akaratlagos, hogy jó előre szól a férjének vagy feleségének, hogy nehogy valami meglepetés bulit szervezzenek, mert ő nem viseli el.
Van még egy harmadik cselekvési válasz lehetőség az önfeláldozás sémánál is. Mi ez?
Ez pedig az, hogy ő mer benne lenni olyan helyzetekben, amelyekben másokat rászorulnak lát vagy tart, de nem ad nekik. Miközben érzi a belső késztetést, érzi a bűntudatot, föllázad ez ellen, belül egy nagy tusakodás van, és azt mondja, hogy nem, és nem, és nem, és nem, akkor se. De mindenben azt látjuk, hogy nem egy szabad, önismereti, önművelési, gyógyulási folyamat részeként tud nemet mondani, és elviselni a fölmerülő bűntudatot, de tudván azt, hogy jó irányba megyek, mert rálátok a helyzetre, és tudom, hogy irreális az a bűntudat, amit most megélek, ezért nem vagyok hajlandó annak a nyomása alatt cselekedni. Ez egy nagyon jó folyamat. Ezt az érzelmi terhet, ha valaki ki akar gyógyulni egy sémából, akkor fontos, hogy tudja elviselni. Vagyis egy ideig a bűntudat ugyanúgy jön, mint jött előtte, csak már most nem hallgatok rá, csak már most nem engedem meg, hogy ő határozza meg a tetteimet. Itt azonban, amiről most beszéltünk, amikor még a gyógyulás folyamata nem indult el, hanem a séma sajátosan valamilyen magatartásforma irányába visz engem, illetve én magam valamilyen választ adok a séma belső világára, a tetteimen keresztül. Itt tehát arról van szó, hogy egyszerűen csak nem vagyok hajlandó segíteni, nem vagyok hajlandó adni és tenni, miközben egyáltalán nem vagyok jól, de ezzel a nem jól levéssel nem kezdek semmit sem.
Az egésznek talán összefoglalásként mondhatnánk azt, hogy jellemzője, hogy belső szabadság nélkül valamiféle saját magunk számára kialakított, vagy saját magunk által hallott kényszer hatására cselekszünk, akkor ott érdemes gyanút fogni, hogy lehet, hogy itt valamilyen séma működésével állunk szemben?
Amikor valamilyen belső kényszert élünk meg, és rálátunk arra, hogy még ha valami jó dolgot is szoktunk ebből a belső kényszerből tenni, de ez mégiscsak egy belső kényszer, akkor föltételezhetjük, hogy itt nem csak mások számára is pozitív, értékes, növekedést segítő motívumokról van szó. Mert tulajdonképpen ezzel a sémával kapcsolatban talán a legfontosabb fölismerés nem az, hogy Hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy valaki milyen sokat kap, vagy valakik mennyit nyernek egy ilyen személy sérültsége révén, tulajdonképpen ez nem is egy olyan rossz egyenlet, mert 5, 10, 50, 100, 1000 ember él abból, hogy ez az egy magát föláldozza.
Aki azért küzd közben.
Hát aki küzd közben, de hát tulajdonképpen ez egy nagyon értelmes élet, egy nagyon értékes élet. Tehát még hogyha választani lehet, hogy bármelyikünk aláírná, hogy én 1000 embernek segítek, és magamat kell odaadni, ez egy nagyon értékes élet. Tehát lehet, hogy ilyet szívesen aláírnánk sokan. De itt nem erről van szó, hogy a másik oldalon csak pozitívumok vannak, míg én hát megfizetem az árát annak a gyümölcsnek, amit te eszel. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy az a gyümölcs, ami nálad van, az előbb-utóbb keserű lesz a te szádban. Mégpedig azért, mert annak, ahogyan én adok és segítek és rád figyelek, megvan a sajátos ára, megvan az árnyéka. Például az, hogy egyébként ki nem mondottam, elvárom, hogy te értem élj. Ki nem mondottan, elvárom azt, hogy te fölismerd, hogy mik az én szükségleteim, és felelj is rájuk pozitív módon. De az is lehetséges, hogy ahogyan túl gondoskodok rólad, nem engedem, hogy te felnőjél, hogy a saját erőforrásaid birtokába kerülj. Tehát azt lehet látni, hogy ez a fajta segítség akkor is halat ad, amikor a másik már könyörög azért, hogy tanítsál meg horgászni, vagy halászni.
Ez az akkor is ad, amikor arra igazából már senkinek nincs szüksége, típusú szituáció.
Igen, pontosan. Illetve akkor is ad, amikor arra leginkább annak van szüksége, aki ad, és nem az, akinek adja.
Ugye arról már beszélgettünk, hogy a motiváció tulajdonképpen, vagy a sémának a gyökere az az, hogy nem érzi magát jónak, vagy azt gondolja, hogy ő nem jó ember, hogyha nem ad, aki ezzel a sémával küzd. Igazából mi az, amit itt kihagy a gondolatmenet?
Például azt, hogy az emberségünkhöz, az ember voltunkhoz természetszerűen hozzátartozik az, hogy vannak szükségleteink. Vagy hogy néha gyöngék vagyunk, vagy hogy néha elgyöngülünk, vagy hogy néha betegek vagyunk. Vagy hogy néha szükségünk van arra, hogy mások gondoskodjanak rólunk. Vagy hogy az természetes, hogy nem tudunk mindent megadni magunknak. Hogy az is természetes, hogy nem vagyunk elegek magunk számára. Hogy rászorulunk emberi kapcsolatokra, hogy azok nélkül nem tudunk egészséges, épp, normális emberi életet élni. Tehát tulajdonképpen az ilyen valaki tagadja a saját ember voltának néhány alapvető összetevőjét, néhány olyan összetevőjét, ami egyébként nemhogy nem zárja ki, hanem része annak, hogy valakinek emberi méltósága legyen, vagy hogy magát becsülje, vagy értékesnek tartsa, szerethetőnek, vagy alkalmasnak az életre.
Ez emberi mi volt ennek a sérülékenységével? Nem tud szembenézni?
Nem tud szembenézni, nem mer szembenézni a saját gyöngeségével és szükségleteivel, mégpedig azért nem, mert amikor azok napnál is világosabbak voltak kisgyermekkorban, akkor azok a személyek, akik szembenézhettek volna az ő gyöngeségeivel, szükségleteivel, hiányaival, rászorultságával, sőt esetleg kiszolgáltatottságával, esendőségével, ezt nem tudták megtenni. Ezért nem közvetítették számára azt a képet, hogy ezekben a helyzetekben, magatartás módokban, formákban te ugyanúgy szerethető vagy, értékes vagy, elfogadható vagy, hanem tulajdonképpen akár mindenféle rossz szándék nélkül olyan szülő vagy szülőkkel nőtt föl ez a valaki, aki maga nagyon gyönge volt, esendő volt, rászoruló volt. Például nyilvánvalóan mondhatjuk ezt, akár egy olyan örökletes betegségtől szenvedett, amitől nem tudta a gyermekei szükségletét kielégíteni, ezért egy gyerek, több gyerek arra volt kénytelen hangolódni, hogy ő neki kell erősnek lenni, és hogy megértse, megsejtse, hogy a felnőttnek mire van szüksége.
Lehet szakértő segítség nélkül gyógyulni
Persze, hogy lehet. Persze, hogy lehet. Szakemberek szokták azt mondani, hogy nagy baj lenne, ha mindenki, akinek valami problémája van szakértőhöz, vagy szakemberhez fordulna. Nem nagyon győznénk. Ez nyilvánvalóan így van. Még a krízisek esetén is így van. A legmélyebb válságokból is az embereknek a többsége szakmai segítség nélkül jön ki. Az azonban egy másik kérdés, hogy bizonyos folyamatokat el lehet indítani, meg lehet gyorsítani, el lehet mélyíteni. A gyógyulásnak a tartóságát azt lehet fokozni.
Mi lehet az első lépés annak, aki úgy érzi, hogy érintett az önfeláldozás sémában?
Az első lépés az lehet, hogy egyáltalán engedélyt ad magának arra, hogy ő néha lehessen gyönge. Hogy azok, akik őt szeretik gyöngén is, vagy azok, akik szívesen adnak neki, hogy azok jól látják őt, és miközben ők szeretik, azzal együtt, hogy adnak, vagy gyöngének látják, elfogadom, hogy ők látnak engem jól, és én nem látom magamat jól. Tehát azt is mondhatnám, hogy elfogadom, hogy megfelelő, reális élethelyzetekben, kapcsolatokban szeressenek engem, hogy ezt elfogadjam, sőt, ezt elviseljem. Valaki ebből a szempontból nagyon sérült, nem is olyan könnyű neki elviselnie, hogy egy másik ember közel lép hozzá és szereti őt.
Az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélgetünk hétről hétre Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Ma az önfeláldozás séma hátterét, működésmódját igyekeztünk bemutatni. Adásunk végén megköszöni hallgatóink figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.